ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden nap lezavartak minket söpörni. Beállt a dolog.
Minden nap lezavartak.
Amíg el nem fogynak a levelek, amíg le nem kopaszodnak a fák,
amíg el nem fogynak a levelek, amíg le nem kopaszodnak a fák, addig ők takarítják az udvart az esti szabad idejükben.
Arc és hátraarc.
Garaci László írása.
Elmondja egykori katonatársam, Bezerédi Zoltán.
A levélkupacokból prizmákat kell képezni, és mikor már csak ezek a prizmák sorakoznak szabályos rendben a betonon, akkor lehet a konténert odatolni, és elkezdeni a lapátolást. Szeles időben száraz levélből szabályos prizmát képezni lehetetlen. Viszont kötelező. Aznap csípős szél fújt. A katonák a körletekben melegedtek. Kenyeret pirítottak az olajkályhán, a vécében cigiztek, hallgatták Szécsi Pált a hangszórókból, begubózni, túlélni. Az őr behúzott nyakkal mereven lépkedett az északi palánk alatt. Nem nézett se jobbra, se balra, nehogy a fagy beszökjön a gallérján. Nem látszottak a csillagok, se a város fényei. Álltak a szélben, gajseprűkbe kapaszkodva, és Bernát tegnapi ötletén gondolkoztak, hogy mi lenne, ha leráznák előre a leveleket a fákról. Tehát, hogy felgyorsítani a folyamatot, besegíteni a természetnek, egyetlen akcióban lerendezni a következő napok, hetek dolgát. Körbejárták a fákat, némelyiket elég volt bakancsal oldalba rugdosni, a másik ágait gajseprűvel döfködték, belecsimpaszkodtak, felmásztak rá, ütögették, rázták, rággatták. Dülöngéltek, nyikorogtak a fák, és zuhogott, kopogott róluk a levél. Mire végeztek, térdig gázoltak a zörgő avarban, és kopaszan kalimpáltak odafönt az ágak. Sikerült egy plusz konténert szerezni az ebédlő mellől. Mire megszólalt az Il Silencio, visszagörgették a két dagadozó konténert a helyére. A réseken kicsüngtek, kitüremkedtek a levelek csutakjai. Másnap reggel parancshirdetéskor az egész ezred szembesült a fakopasztás eredményével. A takarításra kijelölt szakasz a sötétségleple alatt leradírozta a fákat. Mindenki erről sugdosott, ezen vihogtak, elismerően, irigyen és kíváncsian, hogy lesz-e az ügynek következménye. Délelőtt lőgyakorlatot tartottak a külső lőtéren. Teherautókon mentek ki. Bock főtörzs irányította a műveletet, az volt a szavajárása, hogy Meserincs, Andersen halott. Fölvették a raktárból a fegyvereket, az irányzékot karbonpapírral feketére dörzsölték, éles lőszert csak kint, a lőállásban kaptak. Elállt a szél, hideg volt, tiszta levegő, jó látási viszonyok. Már kint, a lőállások előtt felsorakozva tudták meg Bock főtörstől, hogy aki a gyakorlatot maximális eredménnyel teljesíti, vagyis háromból három tízest lő, és az utána következő rutin feladatot is megoldja, hazamehet hétvégére. Eltáv. Szabadság. Három hónapja vonultak be, és még senki nem volt otthon. 200 méterről háromszor beletalálni a forintos nagyságú középső körbe, ez utoljára évekkel ezelőtt egy civilben válogatott sportlövőnek sikerült. Kiosztották a három lőszert a próbalövéshez. Tompán és fényesen csörrentek el tenyerében. El befeküdt a kijelölt állásba, és betározott. A hosszú, halálszagú, áramvonalas töltény kattanva tűnt el a zárban. Arra koncentrált, Zimmermann magyarázta el neki, hogy a szívdobogását a térdébe száműzze. Mindenfelől a megrántott závárzatok csattanásai hallatszottak. Kiüríted a tudatod, ne gondolj semmire, se a lekopasztott fákra, se a fájó kezedre, felejtsd el a beleidben kuruttyoló híg teát, a klóros felmosót és a fókát, a viszkető bőrgombát az ágyékodon, az emlékeidet, a reményt, mindent. Szűnj meg! Megkapták az engedélyt. Tizen lőttek egyszerre. Iszonyú durrogás kezdődött. Befejezték, felálltak, jelentettek. Bok főtörzs előre küldött egy katonát, hogy hozza be a lőlapokat. El lövései a hármas, négyes körökbe találtak. Balra lent, közel egymáshoz egy csoportban. Ha pontosan lőtt, és csak ebben bízhatott, sikerült bemérnie, merre hord félre a fegyver. Kiosztották az újabb három lőszert. Fegyvert válhoz, ordította a főtörzs. Aki most háromszor célba talál, hazamehet. A hihetetlen lehetőség ott reszketett a fejük fölött. Koncentrált, tekintetét a távolba fúrta, összeolvadt a fegyverrel, a fekete acéllal és a karcsú fával. Egy messzi pontba fókuszáló energiacsóva. Hirtelen úgy érezte, valaki közvetlen közelről bámul rá. Felpillantott, és nem hitt a szemének. Egy fehér szakállas, anyaszült mesztelen öregember ült mellette a földön törökülésben, és őt nézte, fixírozta vakító kék szemmel. Úristen, megőrültem, halucinálok. Nem, ez csak vízió, hagymáz. Nem odafigyelni, koncentrálj. Megigazította a szemüvegét, és úgy tartotta a fejét, vállát, hogy ne láthassa az öreg embert. Nem a fekete körre célzott, hanem jobbra fel, hogy az irányzék hibáját korrigálja. Szívdobogását leküldte a térdébe, nem lélegzett, teste elzsibbadt, egész lénye célzás lett, távolba feszülő energia. Meghúzta lassan a ravaszt az ütközésig, mikor finom érintést érzett a karján. Az öreg előre hajolva megtámasztotta a könyökét a tenyerével, mintha segítene. Még egy pillanat, és lőtt. Koncentrált, lőtt. Koncentrált, újra lőtt. Potyogtak mellé a fényes hüvelyek. A többiek is lőni kezdtek borzalmas csattogással, hogy csöngeni kezdett a füle. Jelentés után egyes sorban pihenyben vártak az eredményre. Bok főtörzs diktálta a számokat. Az egyik lőlapnál elakadt. Nézegették, mutogatták, forgatták. A főtörzs hitetlenkedve rázta a fejét. A mellette álló katona hátra nézett, mintha valakit keresne a szemével. Hallották, hogy a főtörzs azt mondja, nincs mese, Andersen halott. Sorban szólították őket. Tóth Gáspár lőtte a legjobbat, 26-ot, legalábbis az utolsó előtti lőlapig. Ekkor Bok főtörzs elt szólította. Megköszörülte a torkát, és azt mondta, 30. Megdermedtek. Hirtelen mindannyian egy régi fénykép mozdulatlan terébe szorultak. Szájak nyitva, szemek üvegesen kidülledve, kezek a levegőben. A felhők odaragadtak az éghez. Forró hullám tört fel el hasából, és szédülni kezdett. Lassan mindenki feléje fordult. Nem emlékezett, hogy ment oda, hogy vette át a lapot. Meg se tudta nézni, azonnal kikapták a kezéből. Adogatták körbe, mint egy erekét. Ez nem igaz, suttogták. Még többen jöttek oda. Hüledezve nézték, hol a papírt, hol elt. aki nem tudott megszólalni, csak idétlenül mosolygott. Úgy érezte magát, mintha napvilágra nyomnák egy szűk, sötét tubusból, de elakadna félúton. Elkezdődött a rutin feladat. Fel fog bukkanni előtte egy fekete, ember alakú fémtábla, a többiek úgy hívják Fritz, csúszik néhány métert, azt kell lelőni egy hatos sorozattal. Megkapta a lőszert, betárazott, elhelyezkedett, várta a parancsot. Az irányzékon keresztül a kopármezőre merett, ahol az ellenség fel fog emelkedni. Mikor eltalálták, a Fritz kondult egyet, Heil Hitler suttogta, és lehanyatlott. Tudta, hogy az egész század őt nézi. Bokfőtörzs mögötte állt, szétterpesztett lábbal. Mellette néhányan már tüzelni kezdtek, mikor az ő sávjában is felbukkant a Fritz. Balról csúszott jobbra, merev tartásban, és közben halkan nyikorgatta a kötélpályát. Szinte azonnal rálőtt. A géppisztoly megugrott a kezében, aztán még egyszer, de hiába várta a kongó hangot, a Fritz némán végigcsúszott, megállt, eltűnt.
Sorozatlövés, katona! Sorozatlövés!
Ordította mögötte bokfőtös. Igen, hibázott. Reflexből elengedte a ravaszt. Egyeseket lőtt sorozat helyett, és még így sem talált. De volt még négy lőszere a tárban. A fekete alak megint fölemelkedett a fűből. El óvatosan követte a csővel. Mozgás közben pontosan célozni, ez más. Valójában nehezebb feladat, mint a mozdulatlan lőlapot eltalálni. Hiába százszor nagyobb a célpont. Mindegy. A maradék négy lőszert most már egyben kell ráküldeni. Sorozatban. Nem lehet, hogy ne találjon. Az elsővel kell eltrafálni. Az ugráló csővel utána már nehezebb a célzás. Most vette észre maga mellett az árnyékot. Nem nézett oda, csak egy század másodpercre beerősítette a perifériás látását. Nem a varázsló volt, mint az előbb. Nem. Egy festett arcú, vörös parókás pasas guggolt mellette. Megőrültem. Ideg összeomlás. Irány a diliáz. Fogát összeszorítva kényszerítette magát, hogy a fűben csúszkáló fémnácira figyeljen. A szívét célozta meg a rohadéknak, pontosabban a szíve fölött jobbra, kicsit följebb, az irányzék hibáját bekalkulálva. Megint túl hirtelen húzta meg a ravaszt. A cső fölvágódott, a több kilós fémtestben lezajló vadrobbanás sorozat össze-vissza rángatta a kezét, a vállát, hiába próbálta uralni, irányzékba tartani. Mikor lőni kezdett, egy ütést vagy lökést érzett a bordái között azon az oldalon, ahol a bohótszerű látomás ült. Az ideges rángás végigfutott a karján, ezért is húzta meg túl gyorsan a ravaszt. Aztán már csak lőtt, látta a lövései nyomán fölporzó földet, érezte a lőporfüst keserű ízét, a hüvelyek röptét, ahogy oldalra pattognak. A Fritz sértetlenül, méltóság teljesen csúszott tovább, mint akit a halhatatlanság burka vesz körül. Elérte a sáv szélét, megállt, belépett a láthatatlan páternoszterbe, és eltűnt. Hatalmas csönd szakadt a lőtérre. Mindenki abba hagyta a tüzelést. A látóhatár szélén egy varjú csapat damírra fűzve repült nyugat felé. A világvégi dermedtségből bokfő törzs kiáltozására tértek magukhoz. Rettenetes káromkodások közben a lőszeres sátorhoz ment, és hozott elnek újabb hat lőszert. Katona, csikorogta a foga közt, mikor a kezébe nyomta őket. Úgy hallatszott, katona. Katona, bassza meg, odafigyel, szétlövi azt a kurva Fritzet, vagy én rugom szét a csucsáját. Nem tudott válaszolni a nyelőcsövében megszilárduló gipsztől. Igenis, mondta, de elbicsaklott a hangja. Gépiesen betározott, célzott. Most már mindenki, az egész század nyíltan őt bámulta. A mellette levő állásokból is őt nézték felkönyökölve. Várt. A végtelenség cseppenként csordogált az ereiben. Megint oldalra kellett pillantania. Semmi kétség. Az őrtornyokkal körülvett, szigorúan védett, hermetikusan zárt, duplaszöges dróttal biztosított titkos katonai lőtér közepén egy vigyorgó cirkuszi bohóc ült a földön. Valójában nem vigyorgott. A vigyorgás csak rá volt festve az arcára. A festék alatt jól látszott, mereven összepréselt penke szája. Őt nézte kifejezéstelen tekintettel. Nem, nincs, ez káprázat. Ez az öngyűlölet démona, ne törődj vele. Mindennél fontosabb, hogy ne hagyd magad megzavarni. Vállához szorította a géppisztolyt, és akkor a bohóc odahajolt, és kifeszített középső ujját keményen elbordái közé döfte. Megpróbált bebábozódni, érzéketlenné, süketté, halottá válni. Testét kemény farönké változtatta, amit hiába döfködnek. Az ingerület elakad a fagyott érzékek páncéján. Csak a szeme és a ravaszon pihenő jobb mutató ujja élt. Oda összpontosította minden figyelmét. Most már szívből gyűlölte a vasnácit. Szitává akarta lőni, szét akarta trancsírozni. Mikor felbukkant, ráirányította a csövet, és csak lőtt, lőtt. Már kirepült süvítve az összes golyó, és még mindig húzta, rángatta a ravaszt. A fric még középre sem ért, már nem volt több lőszere. A beálló csöndben jól hallatszotta, hogy a nyikorgó drótokon folytatja útját. A végén nyekkenve megállt, kicsit mintha meghajolt volna. Auf Wiedersehen, suttogta. És eltűnt. Most még történhetne valami. Megnyílhatna a föld, tüzes ördögök kaszabolhatnák szét az egész világot, kitörhetne az apokalipszis. De nem. Fehér pára gomolygott az arca előtt. Nem hallotta a mögötte állók hörgését, kétségbe esett és dühött maraját, bok ordítozását, a trágárságokat. A bohóc szeme kárőrvendőn csillogott. Nézte a festett arcot, és megértette, hogy nem látomás, nem halucináció. Igazibb, valóságosabb, mint bárki körülötte. Ez az a bohóc, aki gyerekkorában akart lenni. Ő az. Talán a varázsló is ő maga volt. Ezt majd tisztázni kell egyszer. Valamikor az egyik következő, eljövendő életben. Mert ennek most úgy is vége. A következő percek zavaros rémálom. Teste megtelt hideg homokkal, elnyelte a piszkosan kavargó mélység. Akkor kezdett valamelyest tisztulni, mikor a csepel mellett állt, várták a parancsot, hogy felszállhassanak. Bok főtörzs ránézett, és ő látta, hogy a szája azt mondja, nincs mese. Andersen halott. Esni kezdett a hó, vizes vatták úsztak a levegőben. Kinyújtotta a kezét, két pehely szállt rá. Nézte őket, mint egy álomban. Az egyik elolvadt, a másik ott maradt a tenyerén. Ebédnél elterjedt a hír, hogy vizsgálatot kezdenek a megkopasztott fák ügyében. Az üti megnézte a levéltömegtől puffadozó konténereket, tanácskozott juhos őrnaggyal, az ezredparancsnok helyettessel, kihallgatta a tegnap esti őrparancsnokot, aztán behívatta Tóth Gáspárt, a takarító szakasz vezetőjét. Tóth Gáspár azt vallotta, hogy 8:30 körül egy viharos erejű szélroham az összes levelet letépte a fákról, amire Juhos őrnagy azt válaszolta, hogy aki egy katonai objektum álcázását szolgáló természeti képződményt tudatosan megrongál és tettét hazudozással súlyosbítja, annak katonai bíróság előtt a helye. Ebéd után Kenéz jött be a tartalék szakasz körletébe, és patkánymosollyal közölte a hírt, hogy tudomása szerint csak úgy úszhatják meg a futkosót, ha az alaki tér körüli erdősávot visszahelyezik eredeti állapotába. Szíjjál le, mondta Tóth Gáspi. Kenéz gúnyos mosollyal távozott. Aztán maga papszás rontott be. Szakasz, vigyázz! És üvöltve, rákvörösen káromkodott, majd kiadta a parancsot, hogy nem érdekli hogyan, de holnapra legyen újra levél a kibaszott fákon. Az ezred parancsnok úgy döntött, ha holnap este a kiképzőteret nem a régi állapotában találják, átadja az ügyet a katonai ügyészségnek. Akár 2 évet is kaphatnak. Utána pedig nem a 11 hónapos előfelvétel is, hanem a rendes 2 éves katonai szolgálatot kell befejezniük, és az ország összes egyeteméről ki lesznek zárva. Lassan el kellett hinni, hogy igaz. Hogy nem tévedés, nem valami rossz tréfa. Egy sötét legendában találták magukat. A leveleket visszaragasztó bakák szerepében. A jól ismert, elképzelhetetlen anekdóta most mintha életre akarna kelni. A lehetetlen lehetséges, az abszurd van, a szürreális reális. Azonnal munkához láttak. Miközben kitolták a konténereket, azon spekuláltak, vajon a tisztek, akik a döntést hozták, ismerték-e a levelek visszaragasztásának régi történetét, vagy az ötlet frissiben fogamzott meg az agyukban. Üres szalmazsákokat, technokorrapidot és celluxot vételeztek. Tóth Gáspárnak titokban sikerült a raktárosnál egy üveg pálinkát is rendelni éjszakára. Megszavazták, összedobták a pénzt. Aznap este a forradalmi ezred minden katonája látni akarta, hogyan növesztenek lombot a téli fák. Megálltak a kantin felé menet, biztató szavakat kurjantottak feléjük. Az ablakból is nézték őket, mutogattak, nevetgéltek. Levették a konténerek fedelét, a 2 kibomló levéldomb olyan volt, mint növekvő szappanhab a kádban. Megtanácskozták, mi a célra vezető módszer. 2 pártra szakadtak. A technokorrapidosok és a celluxosok pártjára. 12 voltak. 41 fát kellett visszalombosítani. Fejenként nagyjából 3-at. Nem is olyan veszélyes, meg lehet csinálni. Kezdett egyfajta csak azért is dac és harci láz eluralkodni rajtuk. El a technokorrapid mellett döntött, de csak azért, mert a doboz mellett állt, amiben a tubusok piroslottak. Fölvette az egyiket, elolvasta a ráírt szöveget. Univerzális, gyors ragasztó, papír, bőr, textil, üveg, fatárgyak ragasztására alkalmas. Fatárgyak. Ez most adott. Gőze álmosságot, szédülést okozhat. A technokorrapidról sokan azt hitték, hogy szipúzni lehet vele, de eltudta, hogy a technokorrapiddal nem lehet szipúzni. A Kále nevű bolgár ragasztóval és a pálmatexel lehet szipúzni, a technokorrapiddal nem. A szaga hasonlít, de hiányzott belőle a lényeg. A talól. El a sorokban álló 3 közepes méretű vadgesztenyefát kapta. Néhány tubus ragasztóval a zsebében és egy levelekkel tömött zsákkal a hátán felmászott az első fára. Kiesett a többiek látóköréből, viszont a kerítés mellett sétáló őr 2 percenként elhaladt alatta és vigyorogva nézte. Kinyitotta a zsák száját, kimarkolt egy csomó levelet. Rákent egy kis ragasztót az egyikre és rányomta a fa törzsére. Ott maradt. Láttunk olyat, hogy a levél egyenesen a kéregből fakad. Láttunk. Tóth Gáspi füttye jelezte a pihenőt, összegyűltek a plac szélén. Meghúzták a pálinkás üveget, elszívtak egy cigit. Tóth Gáspárnak sikerült a raktárból szereznie egy másik ragasztót, egy kis hordó pálmatexet. El Még soha nem látott pálmatexet hordós, ipari kiszerelésben, csak tubusban. Kérdés, hogy a pálmatexet hogy viszik föl a fára? Külön zacskókban. Tóth Gáspár elgondolkozott, majd azt mondta, a pálmatex csak biztonsági tartalék. Visszamentek, Kiki a maga fájához. El maradt utoljára, és mikor a többiek eltűntek, lefeszítette a pálmatex fedelét, és beleszagolt. Egyre jobban ment a munka. Nem nagyon nézte, mit hova ragaszt, tempósan járt a keze, kivesken, tapaszt, kivesken, tapaszt. Valami egyszerű dallamot ismételgetett, ezt a ritmust követte a kezével, erre a ritmusra hunyorogtak fent a csillagok. Teli hold volt. Most, hogy hozzászokott a félhomályhoz, meg tudta különböztetni a lámpa és a hold fényét. A lámpa sárgáját és a hold ezüstjét a leveleken. Az árnyékok két felé váltak, lassan lüktettek, mozogtak az éjszakában. Mesés birodalom bontakozott ki a szeme előtt. Az őr elsétált alatta, de már nem nézett föl. El körbelevelesítette a helyet, ahol ült, szabályos kis levélburkot készített. Nem látta a csillagokat, a lámpát, a kaszárnya épületeit, a zászlórudakat, az őrt, és már nem is fázott annyira. Mintha a kuckó őrizne egy kis meleget. Azt se bánt, amikor új helyre kellett költöznie a fán. Segített a pálinka. Most már fügyszó nélkül is lejárt a pihenőhelyre, és ha nem volt ott senki, a pálmatexbe is beleszippantott. Kabátjára, nadrágjára levelek ragadtak csomóban, nem törődött vele. Majd a végén leszedi. Egyre pompásabb magas leseket és függőkerteket hozott létre. Úgy körbelevelesítette magát, hogy alig tudott kikászálódni, kitörni a maga építette tömörfalú levélszobákból. A harmadik pihenő után eufórikus állapotba került. Elfelejtette a lőtéri kudarcot, és élete legszerencsésebb napjának érezte, mikor ebbe a csodálatos laktanyába került. Teremtő energiák buzogtak benne, alig várta, hogy átmásszon a következő fára. A pálmatex nem érdekelt senkit. Elboldogultak a Celluxal és a Technokollal. El úgy tekintette, hogy most már jogosan tart rá kizárólagos igényt. Az övé. Legközelebb az egész vödör ragasztót magával vitte a fára. Elhelyezkedett két vastagák közé, és mélyet szippantott a mannából. Kinyúlt a tér, az idő fölrobbant, és ő repült, széttárt karral. Alatta habosan rengett az óceán. Süvített a levegő a füle mellett. A fényes, szivar alakú repülők mozdulatlanul álltak a kék horizonton. Lejjebb ereszkedett, közeledett a szárazföld, városok, felhőkarcolók, tüskés bokrai lökődtek az ég felé. Aztán hegyek, havas csúcsokkal, majd a sivatag ovális tükre, a strádák nyílegyenes csíkjai. A távolban megint feltűnt az óceán. Egy vízparti tábortűz mellett landolt. A tűz vidáman pattogott, hosszú hajú lányok és szakállas fiúk ülték körbe. Valaki gitározott. Egyáltalán nem csodálkoztak rajta, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy közéjük pottyant az égből egy kelet-európai katona levélpöttyös gyakorló ruhában. Szakállas
szakadt farmerek, torzombos szakállak, a zene, a füst. Igen, nem tévedés, ezek amerikai hippik. Az amerikai hippik, ahogy az megvan írva, bort ittak, marihuánát szívtak, összekapaszkodva táncoltak, mámoros extázisban énekeltek. Elt elbűvölte, hogy közéjük vegyülhet, hogy a társuk lehet az orgiában. Egész életében erre vágyott, erről ábrándozott, hogy egyszer eljut ide az amerikai hippik közé, és ők barátsággal fogadják, és ettől kezdve közéjük tartozhat. Egy lány rávillantotta a hófehér mosolyát. Kézen fogta, és bevezette egy lakókocsiba. Színes takaróval letakart ágy, füstölők, az ablakon bevillant az óceán. A hippi lány kibontotta Elt az M65-ös mintájú, ragasztószagú gyakorlóból, és kicsatolta az övét. Erre viszont sokkal régebben, évmilliók óta várt. Elmerülni egy forrón lüktető testbe, a feledésbe, a semmibe. Gyorsuló spirálban szippantotta be a föld, lefúródott a közepéig, a föld méhébe, mint egy tüzes dárda, a föld origója szikrázva forgott körülötte. Kézen fogva mentek vissza a tábortűzhöz, és az amerikai hippik nevetve megtapsolták őket. Mennyit kellett szenvednie, mire megtalálta a testvéreit, a rokonait? A hippik gitároztak, énekeltek, sodor cigarettát nyomtak a kezébe. A füstje tehénlepény szagú volt. Eszébe jutott Camilla, hogy ezt az egészet vele kellett volna átélnie, de nem érzett bűntudatot. Ezt is lerendezte. Elvesztette a szüzességét. Nem kell jövő nyáron, a 20. születésnapján kinyírnia magát. A lányra nézett, a szeme színe Camilláé volt. És megértette, hogy ez a lány valójában Camilla, egy másik, egy igazi változatban. Kérdezgették, milyen az élet abban a távoli országban, és elmesélte, hogy éppen katona, és egy fán ülve lehullott leveleket ragaszt vissza. Ez nagyon megtetszett nekik. Egymás hátát csapkodták, hagyat dőltek, aztán közfelkiáltással megszavazták, hogy útra kelnek, és segítenek Elnek befejezni a munkát. Tablettákat helyeztek a nyelvükre, és V-alakú kötelékben, mint a vadludak, fölrepültek az égre. Sűvítettek Európa felé, kerülgették a felhőket és a repülőket. A pilóták döbben tekintetében tükröződő kép, lobogóhajú hippik hasítják az eget, élükön egy szemüveges, tüskefrizurás kiskatonával. Megérkeztek, leereszkedtek a vadgesztenye fa ágaira. Közben megint elállt a szél, ragyogtak a csillagok, éjfél felé járt. Megültek az ágakon, mint a varjak, és El megkínálta őket pálmatexzel. Az amerikai hippik dicsérték a pálmatex minőségét, majd az egyik gitárt fogott és munkához láttak. How many roads must a man walk down? Bob Dylant és Leonard Cohen énekeltek, de közben járt a kezük. Aztán El szólóban elénekelte az amerikai hippiknek Nagy László Himnusz minden időben című versét a Kaláka együttes feldolgozásában, külön kihangsúlyozva azt a részt, hogy jog, hogyha van az én jogom. Sőt, Deep Purple. Kórusban dúdoltak egy Led Zeppelin számot, mikor megállt alattuk az őr.
To heaven.
Az őrségváltás után Szoták honvéd is kíváncsi volt rá, hogy halad a levélragasztás. Még testében érezte az őrszoba melegét, hasában a cukros kávét, és kárörvendő kíváncsisággal tekergette nyakát fölfelé. Leesett az álla. Merezgette a szemét, összekoccant a foga, megtántorodott. Mikor két perc múlva megint arra jött szigorúan kijelölt útján, csak lopva mert felpillantani. Ugyanaz. A harmadik háborús lépcsős forradalmi ezred laktanyájának közepén egy hosszúhajú majomcsorda egy honvédeltárs vezetésével Deep Purple számokat zümmög egy faágain ülve. Harmadszor már csak a szemes arkából sandított oda. Az amerikai hippik és El most is ott ültek a fán. Többé nem nézett sehova, csak a lába elé, és remegve számolta a másodperceket, mikor leváltják. A pricsére rogyott viaszfehéren nem szólt senkihez, próbált megnyugodni. Mikor megint szolgálatra jelentkezett, kérte, hogy helyezzék hátra a disznóólakhoz. Az őrparancsnok csodálkozva nézett rá. Senki sem szeretett az ólaknál őrködni a rettenetes bűz miatt. Nem, ő mindenképp oda szeretne menni. Cserélt egy társával, és már negyed órája rótta az ólak mögötti ösvényt, mikor egy tömzsi alak toppant elé. Állj vagy lövök! Ordította zihálva, és kibiztosította a fegyverét. Mikor a második felszólításra sem kapott választ, beleeresztette a tárat az árnyékba. A lövöldözésre az egész laktanya felbojdult. Az üti riasztotta az ezred parancsnokot, aki rövidesen meg is érkezett. Az alegységeket is riadóztatták, természetesen a folyosókon kellett sorakozni. Hamar kiderült, hogy az egyik őrszolgálatos lelőtt egy disznót a hátsó kerítésnél. Sokkos állapotban kísérték a gyengélkedőre. Valami CIA hippikről hadovált, akik elfoglalták a laktanyát. Kapott egy injekciót, most alszik. A katonák visszabújtak a még meleg ágyukba. A levélragasztó brigád, a 82-es aknavető század tartalék szakasza engedélyt kapott, hogy abba hagyja a munkát. Kabátjuk, nadrágjuk, tele volt odaragadt levelekkel, a nagy munkában maguk is fákká és bokrokká változtak. Rendet raktak, elindultak a körletbe. 2 óra alvás ébresztőig. A disznótetem ott maradt az ösvényen, kifolyt vére gőzölgött, majd a hidegben lassan megdermett. Reggel vizsgálat indul, jegyzőkönyv készül, és kijelölnek egy szakaszt, hogy a maradványokat eltakarítsa. A reggeli napi parancsból tudták meg, hogy karácsonyra az egész ezredet hazaengedik, kivéve akik fenyítés alatt állnak. Cinege Lajos miniszter személyes parancsa a teljes előfelvétel is állományra vonatkozott. A szürke ködös időben is mindenki észrevette, hogy a gyakorló tér körül a fák törzsét és a vastagabb ágak tövét levélkárpit borította. Ebből a színes tömbből nyúltak ki a hegyes és csupasz ágak, bosszúért könyörögve. Cellux darabkák csillogtak mindenfelé, mint a szaloncukrok. A laktanya nem sokára kiürül, a fák így érik meg a következő évet. És a többit nem tudom.
Arc és hátraarc.
Garaci László írását hallották.
Elmondta Bezerédi Zoltán.
A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei munkatárs Kakó Gyula. A rendező munkatársa Kálmán János. Dramaturg Soltenszky Tibor. Rádióra alkalmazta és rendezte Hegyi Árpád Jutocsa.
A Az imént hallott novellát 2008-ban rögzítette a Magyar Rádió, és ugyancsak 2008. október 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoportelsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a szőke szikla szemszögéből. És Mésző Kálmán, a kapitány. Vasárnap 23 óra 5 perctől a Duna World-ön.
Műsorajánlót hallottak.